Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 214. dicséretünk egyetlen versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 214. dicséretünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, akik még nem tették volna meg, azoktól azt kérjük, hogy a mobil telefonjukat kapcsolják ki, némítsák le az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetjük a soron következő gyülekezeti alkalmainkat. Ma este 6 órai kezdettel az ifjúságot várjuk ifjúsági órára. Aztán kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát szeretnénk tartani ima közösséggel. Csütörtökön este 7 órai kezdettel a nőtestvéreket várjuk női körre. A pénteki konfirmációs órát már megbeszéltem a konfirmandusokkal, de akkor itt is hirdetem azoknak, akik esetleg nem voltak ott pénteken, hogy mivel ez tanítási szünidő, ugye munkaszünetes nap, ezért a konfirmációs órát most nem tartjuk pénteken. És jövő vasárnap, a szokott vasárnapi rendünk szerint lesz módunk találkozni. 9:30 ima közösség, 9:50 órai kezdettel pedig gyermek Isten tiszteletekkel együtt, felnőttek számára is Isten tiszteletet tartunk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket minden gyülekezeti alkalmunkra. Szeretettel és egyúttal szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten, március 5-én, kedden, 11 órai kezdettel az óbudai temetőben elbúcsúztunk Kökény Jánosné, született Csernák Eszter Róza, 91 esztendőt élt asszony testvérünktől, aki a korábbi időkben gyülekezetünknek tagja volt. Isten vigasztaló kegyelmét kértük, itt maradt szeretteire, és kérjük az ő vigasztalódásukat, békéjüket Istentől. Szeretettel hirdetem a testvéreknek azt, és egyúttal nagy örömmel is, hogy 2 hét múlva, virágvasárnap, délután 4 órai kezdettel nagyheti zenés áhítatot szeretnénk tartani. Tehát 2 hét múlva vasárnap, délután 4 órakor, azt kérjük a testvérektől, tegyék magukat szabaddá erre az időpontra. Hadd bátorítsunk mindenkit arra, hogy általában az énekkarnak ezt a szolgálatát mindig sokan hallgatják itt a gyülekezetben, de viszonylag kevés gyülekezeti tagunk van itt jelen. Tehát arra kérjük a testvéreket, hogy ütemezzék már úgy az úrnapot, hogy délután is jönni kell a templomba, ez a kell, ez erősen idézőjelben van. Tehát, hogy délután 4-kor is jöjjünk el a nagy hétre, az ünnepkörre vonatkozó énekeket fogunk énekelni, és aztán majd lesz szeretett vendégség is, ami hozzá kapcsolódik ehhez az alkalomhoz. Jöjjenek a testvérek, hívogassunk másokat is erre az alkalomra. Későbbiekre nézve hirdetem gyülekezeti csendes hetünket, vannak még helyek, július 22-től 26-áig bagolyírtáson leszünk, a fali újságon tájékozódhatunk a költségekről, meg egyéb részletekről, illetve Áj Márta testvérünknél szabad és lehet jelentkezni istentiszteletek előtt, meg az istentiszteletet követően is, keressük őt, és akkor nála lehet még egyéb részleteket is megtudni. És ma reggel jött egy e-mail Ildikótól, hogy hirdessem lassan azt is, hogy az adóbevallás ideje is ránk köszönt ebben az esztendőben, és lehet rendelkezni a levont adónkról. Azt kérjük a testvérektől, hogy rendelkezzenek a gyülekezet alapítványa javára, illetve a református egyház javára, és egyúttal meg is köszönjük, ha ezt a kedves testvérek megteszik. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, hitvallásunk tételeit olvassuk minden egyes úrnapon a Szentírás alapján megfogalmazott igazságokat. A mai úrnap a 10. úrnap. Pócsik István pótpresbiter testvérünk olvassa az ide vonatkozó kérdéseket és feleleteket, amelyek az Atya Istenről vallott tételek magyarázatát adják nekünk. Ugye a vezérfonal, amit magyaráz a hitvallásunk most, az az apostoli hitvallás, és ennek is az első tételsora, amit az Atya Istennel kapcsolatosan vallunk.
Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet, minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy mindennemű viszontagságban tűrők, a boldogságban háladatosak, a jövőt illetőleg pedig a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmilyen nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat.
Egy ígét olvasok ma föl, melyen alapszik hitvallásunk, ezen magyarázata is. A római levél 8. fejezetéből való ez az ige szakasz, a 38. és a 39. versek, ahol ezeket találjuk megírva. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Gyertek, kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással köszönjük meg a te atyai gondviselésedet, amelyet kiterjesztesz erre az egész világra általánosan, és amellyel külön szeretettel gondozod mindazoknak életét, akik az Úr Jézus Krisztus által a te fiaiddá lettek ebben a világban. Köszönjük ezt az új napot. Köszönjük, hogy ez a nap a te napod, mennyei édesatyánk, és hogy úgy rendezted, hogy mi ma itt legyünk ezen a napon a te szent színed előtt. Köszönjük, hogy hihetjük, hogy ez sem a véletlen műve, és nem is a mi akaratunknak a műve egyedül, hiszen te voltál az, és mindig te vagy az, aki fölébreszted a szívünkbe azt a szomjúságot, azt az elhatározást, hogy mi hozzád jöjjünk, hogy veled legyünk. Urunk, szeretnénk, ha a mi veled való találkozásunk úgy érkezhetne célhoz, hogy hitünket, egész életünket, mindenünket odaadjuk neked, és rád bízzuk magunkat. Talán életünkben először, vagy talán életünkben újra. Köszönjük neked, hogy te itt vagy szent lelked által. És köszönjük te neked azt, hogy hívogatsz, kész vagy befogadni, kész vagy visszafogadni. Köszönjük, hogy keresel bennünket. Köszönjük, hogy tisztogatni akarod a mi életünket. Köszönjük, hogy vigasztalni, gyógyítgatni akarsz bennünket, lelkünkben és testünkben egyaránt. Légy irgalommal és kegyelemmel hozzánk, beszélj úgy hozzánk, hogy azt megértsük, és munkád ne csak a hallást, hanem az akarást továbbra is bennünk, hogy mi akarjunk mindannak igazat adni, amit te előttünk felfedsz, amiben bennünket beavatsz. Végezd el bennünk, hogy higgyünk te neked, hogy bizalommal adjuk magunkat, egész életünket, mindennapjainkat oda a te kezedbe, tudva azt, hogy jó kezekbe kerül az. Erre legyél a mi bátorítónk, és így tisztogass meg bennünket minden hitetlenségünktől, minden bűnünktől, minden engedetlenségünktől, mindattól, amit te utálsz, amire nincsen szükséged, és ami a mi halálunkat és veszedelmünket okozza. Fogadj így bennünket magadhoz, legyél és maradjál közöttünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekeljük most el a 23. zsoltárunkat, ami ennek a hétnek a zsoltára, bibliaolvasó kalauzunk szerint, és amellyel kapcsolatosan majd Isten igéje is megszólal közöttünk. A 23. zsoltárunknak mindhárom versét énekeljük, az Úr én nékem őriző pásztorom.
Oh.
Éves igénk így szól, gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált, adja az Úr, hogy így legyen ez a mai napon is. Ahogyan erről már szóltam közöttetek, a 23. Zsoltár hetünk Zsoltára, és ezt olvasom ma előttetek, köztetek. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vesződés botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal. Csordultig van a poharam. Bizony jóságod és kegyelmet követ engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. Kedves testvéreim, talán nincs olyan vallásos ember, aki ne tudna elmondani valami részletet ebből a Zsoltárból, hiszen nem túlzás talán azt állítanom, hogy a 23. Zsoltár a legismertebb Zsoltár a 150 közül. Mi emberek olyanok vagyunk, hogyha valami információt tudunk, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy rögtön értünk is, hogy azt már értjük is. De az, hogy valamit ismerünk, nem jelenti azt, hogy rögtön értjük is. Ezért kell a Bibliának még az általunk legismertebb részeit is újra és újra tanulmányoznunk, és azok felett újra és újra elcsendesednünk, hogy Isten mutathasson abból nekünk valamit, amit még eddig nem értettünk meg. Tehát, ha tudjuk is kívülről ezt a Zsoltárt, azért nem fölösleges dolog újra és újra elcsendesednünk fölötte, hogy értsük is. Ma is ezt fogjuk tenni, és ha valaki visszalapozgat az archívumunkba, akkor azt fogja látni, hogy hát erről a Zsoltárról én ebben a gyülekezetben már legalább kétszer szolgáltam. Nem tudom, hogy emlékeznek a testvérek arra, hogy miket mondtam, de ma nem ugyanazt fogom elmondani, amit már kétszer elmondtam ezzel a Zsoltárral kapcsolatosan. Lássuk először azt, amit minden Biblia olvasó ember, aki hallja ezt a Zsoltárt, vagy elolvassa, rögtön megérthet. Dávid, ennek a Zsoltárnak a szerzője, egy életképet használ arra, hogy bizonyos helyzetéről, állapotáról, meggyőződéséről bizonyságot tegyen azoknak, akik majd ezt olvassák egyszer, ezt az ő vallomását. Ez az életkép egy pásztorról és a nyájáról szól. Közelebbről egy olyan pásztorról, aki nyilvánvalóan a juhait nagyon szereti, gondozza, felügyeli, aki mellett a juhoknak, hadd hozzak ide ennyi humort most, hogy állati jó dolga van. Ez egy olyan pásztor. Nagyon jó dolga van mellette a juhoknak. Dávid magáról ír, hogy mivel az Úr, azaz Isten az ő pásztora, ő különös helyzetben van. Fontos ehhez tudnunk azt, amit mindannyian tudunk, de ebben az összefüggésben különös súlyt nyer, hogy Dávid Izrael királya volt. Na, nem olyan király, akit ilyen mindenféle manipulációval választottak meg, hanem ő úgy volt Izrael király, hogy őt Isten jelölte ki, és úgy lett Izrael királya, hogy már előtte is sok mindennel bizonyította azt, hogy Isten kiválasztotja ő. Dávid kiváló és dicső harcos volt. A korábbi királynak a szíve fájdalma az volt, hogy noha még ő ült a trónon, de a nép már Dávidot dicsőítette az ő dicső harcosságáért. Saul is nagy harcos volt, de Dávid még nála is dicsőbb harcos lett. Aztán tudjuk, hogy Dávid gazdag ember volt. Mert nem egy olyan király volt, aki egy rossz államot vett birtokba, hogy éppen csak hogy létezett. Az ő elődje Saul egy építkezésben volt, amit Dávid jól tudott folytatni, és még gazdagabbá tette az országot. Fővárost szerzett az országnak, és mindent elrendezett, ami az államisághoz, a királysághoz, annak a biztonságához szükséges volt, és ő maga is jó király volt. De Dávid ebben az énekben nem arról beszél, hogy az ő különleges helyzetének, az ő biztonságérzetének ezekben lenne a titka, hanem azt mondja el ebben a Zsoltárban, hogy az ő életének a titka, amiről most bizonyságot tesz, az abban áll, hogy ő az Úrhoz tartozik, hogy neki van pásztora. Arról beszél, hogy különös kötelék köti Istenhez, amit nem szégyel, sőt, amiről azt állítja Dávid, hogy minden nyugalma, békéje ebből származik. Testvérek, nagyon fontos, hogy ezt értsük, hogy előttünk áll egy király, akinek már senki nem parancsol, akinek van tekintélye, akinek megvan mindene, és aki senkinek nem kell, hogy alávesse már magát, és ez a király arról beszél, és arról ír bizonyságtételt, hogy minden földi, sőt a földi életen túli dolgok felől békessége van, amely békesség nem az ő jólétéből, tekintélyéből, erejéből, vagyonából származik, hanem abból, hogy egy bárányhoz hasonlóan pásztora van, aki nem más, mint Isten. A kép tehát önmagáért beszél itt, nem a pásztornak van szüksége a bárányra, hanem a báránynak van szüksége pásztorra. És rögtön hadd hozzam elétek azt, hogy azért kell ezen újra meg újra elcsendesedni, mert mindazt, ami Dávidot külsőleg körülvette, mindannyian hajtjuk az életbe, mert azt gondoljuk, hogy abból fog származni a mi lelki békességünk, nyugalmunk, hogyha olyanokká tudunk lenni, mint amilyen Dávid király volt, hatalmasak, befolyásolhatatlanok, de befolyást gyakorolni tudók, függetlenek, gazdagok, jólétben élők. Általában ez kísért bennünket, és minden dolognak, ami az életünkben nem passzol, minden bajunknak, fájdalmunknak az okát abban látjuk, hogy mert nincs meg nekünk az az anyagi bázis, az a családi bázis, azok az, nem egy olyan országban élünk, ahol mindez a miénk lehetne. Dávid mindezekkel rendelkezett, és amikor írt egy bizonyságtételt, akkor nem azt hagyta ránk, hogy fiúk, törekedjetek a gazdagságra, mert aki gazdag, annak teljesen jó, békességes élete van, annak mindene megvan, nem kell, hogy féljen a haláltól, az bajok nem érhetik. Nem ezt mondta Dávid. Azt hagyta meg örökül az utókornak a Szentlélek indítatására, hogy az ő életének a titka az az, hogy van neki egy pásztora, az Úr az ő pásztora. Az Úr Jézus Krisztusról azt olvassuk a Máté 9.36-ban, hogy egyszer egy nagy tömeget látott, és amikor reájuk nézett, akik őt keresték, azt mondja, meglátta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve, és szét voltak szóródva, mint a pásztor nélkül való juhok. Mint a pásztor nélkül való juhok. Testvérek, amíg az ember nem kerül Istennel helyes kapcsolatba, szoros kötelékbe, függőségbe, hadd mondjam így, most ez az egyetlen pozitív függőség, amiben bele szabad esnie az embernek, addig pontosan olyanok vagyunk mindannyian, mint a pásztor nélkül való nyáj. Addig szánalomra méltók vagyunk, addig szétszóródottak vagyunk, és addig meggyötörtek vagyunk. Talán így érkeztünk ide ma, ebbe a templomba is. Szétesve, meggyötörve, szomorúan, és mielőtt másban látnánk ennek az okát, hadd mondjam a Dávid bizonyság tételével, hogy az Úr Jézus Krisztus látta, hogy ez a tömeg ilyen, és azért látta, hogy ilyen ez a tömeg, mert nem volt pásztoruk. A pásztor nélkül való emberek életének az egyik ismertető jele ez. Nem szeretnék képzavarba kerülni, de jó lenne, ha megértenénk ennek a Zsoltárnak az üzenetét a Biblia egészének a fényében is, mert a Biblia szerint csak egy pásztor van. És az ember vagy hozzá tartozik, vagy pásztor nélkül való. Nincsen sok pásztor, csak egy pásztor van. És az ember vagy ő hozzá tartozik, vagy pásztor nélkül való. Pásztor nélkül az ember elgyötört, szétszórt és szánalomra méltó. És most úgy szeretnék nektek erről Zsoltárról szólni, hogy egy kicsit arra hívlak benneteket, hogy azt gondoljuk már meg, hogy milyen is a pásztor nélkül való élet. Mert amikor elolvassuk ezt a Zsoltárt, akkor hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy ez egy nagyon szép romantikus költemény, amely nélkülöz minden realitást. És ez annyira szép, meg annyira romantikus, hogy talán nem is igaz. Mert az, ami nagyon szép, az az ember mindig kritikus, és azt mondja, hát ez nem is igaz. Dávid egy kicsit túllőtt a célon. Túl szép képet festett arról, hogy mit jelent az Istennel való kapcsolat. Ez nem lehet igaz. Hogy megérthessük, hogy mégis igaz, ahhoz azt kell először megnézünk, testvérek, hogy milyen az életünk a pásztor nélkül. Ezt mi sokszor meg akarjuk spórolni, hogy szembenézzünk azzal az élettel, amit élünk. Valójában itt áll előttünk ebben a Zsoltárban az, hogy milyen a pásztor nélkül való élet, mert ezt a Zsoltárt, ha úgy tetszik, meg kell nézni a másik oldaláról. A fonákját is meg kell nézni ennek a Zsoltárnak, és elmondja nekünk azt, hogy milyen a pásztor nélkül való élet, milyen a mi életünk. Hát legelőször is hadd mondjam azt, hogy a pásztor nélkül valóság az folyamatos testi szükség állapot. Mert azt mondja itt az első versben, a bizonyságtevő Dávid, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Nem szűkölködöm. A pásztor nélkül valóság az folyamatos szűkölködés. Így írtam ide magamnak, hogy szükség állapot. Úgy is mondhatjuk, hogy pásztor nélkül nincs az a szint, ahol az ember azt tudja mondani, hogy elég. Hogy elég. Pásztor nélkül nincsen nyugalom. Szükség mindig kell valami. Ez a szüksége az embernek. Szükség állapotban vagyunk. Mindig kell még valami. És ha már nincs mi elérhető, akkor az ember lerontja azt, amie van, vagy kicseréli azt, amie van. Jézus mond egy képet, egy példázatot a bolond gazdagról, aki először megállapítja azt, hogy most már mindene megvan, de még mindig nem elég, és ez a bolond gazdag azt mondja, hogy hát most lerombolom azokat, amiket eddig szereztem, és újakat építek, még nagyobb dolgokat építek, mert nem elég. Nincs az a szint, ahol az ember azt tudná mondani, a pásztor nélkül való ember, hogy elég. Remélem, hogy látjuk a kultúránkban, nem akarom nagyon eltolni magunktól ezt a dolgot, de a nyugati kultúrában ezt a helyzetet. Az a kultúra, amely már mindennel bírt, de mégsem tudott megelégedni, hirtelen elkezdett lerontani mindent, amit elért. Nem mások ennek az okai, hanem az emberi szív. Mert ha nincs pásztor, akkor az ember nem képes megnyugodni, és nem képes azt mondani, elég. Nem elég a jólét, nem elég a béke, romboljunk össze mindent, csináljunk háborút. Most éppen ebben vagyunk benne. Hogy felelős államférfiak arról beszélnek, hogy roncsunk össze mindent. Nem elég, hogy kettő ország egymásnak esett, essünk bele mi is. Hajrá, fiúk, menjünk! Lövettessük szét az egész földrészt. Romboljunk le mindent. Értik a testvérek, honnan jönnek ezek a hangok? Abból a nyugati kultúrából, amely nem tudta azt mondani, hogy elég. Hogy elég. Elég, hogy mindenhol aszfalt van, hogy mindenhol le van nyírva a fű, hogy két autó áll a garázsba, hogy aki nem dolgozik, az is kap annyit, hogy meg tud belőle tisztességesen élni. Nem volt elég. Nem elég. Rontsuk le, tegyük tökre azt, amit eddig elértünk, majd építünk újat. Hát ilyen az ember, testvérek. De hogy egy kicsit közelebb kerüljünk magunkhoz is. Mert azt mondtam, nem akarom eltolni ezt az ügyet magunktól, azért ahhoz nem kell nyugatra menni, hogy kimondjuk azt, hogy hát sok minden van, amivel mi se tudunk megelégedni. Nem elég egyház, legyen kettő. Nem elég egy feleség, egy férj, legyen mellette szerető is. Nem elég a pénz, a vagyon, legyen még nagyobb a haszon. Még nagyobb a kamat. Testvérek, a pásztor nélküli élet gyilkos élet, ahol egymást is, meg magunkat is megöljük, azért, mert nem tudjuk azt mondani, hogy elég, mert szükségállapot van. Nem azért, mert szükségünk van rá, hanem azért, mert nem tudunk leállni. Egymást öljük, és nincs ennek határa. Magadnak kell boldogulnod, magadnak kell megszerezned, Nem bízhatsz senkiben, ne is bízzál senkiben, ezek a jelszavaink, amit nemzedékről nemzedékre tovább adunk. Öld azt, akinek jobban megy. Állj föl a fejed tetejére, hogy magasabb legyél nála. Öld meg a szavaiddal, a kommentjeiddel, a hazugságaiddal. Legyél karaktergyilkos, ahogy ma szokták mondani. De ha kell, öld meg fegyverrel is. Testvérek, elképesztő az a tendencia, ami a világba elharapózott, a mi világunkba is, hogy az ember önbíráskodóvá lesz. Egyre többen. És ha valami nem tetszik, akkor ott a baseballütő az autóba, megyek és ölök, török és zúzok, majd én elintézem. Testvérek, az istentelen világ nem tud más lenni. Sem a jó, sem a rossz sorsával nem tud mit kezdeni, mert nem tud megelégedni. Az istentelen világ, hadd mondjam így, nem tud napról napra élni, mert csak abban bízik, ami az istene, a vagyonban, meg a kézzel foghatókban. Az istentelen világ soha nem érti meg azt, amit a mi atyánkban így tanított nekünk Jézus, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Miért van ez? Azért, testvérek, mert pásztor nélkül való. Pásztor nélkül való. Aztán itt van a harmadik vers. A harmadik versben azt mondja a zsoltáros, bocsánat, lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Ha ezt megfordítjuk, és megnézzük, hogy milyen az, amikor Isten nem vidámít és nem vezet az igazság ösvényein, akkor azt kell kimondjuk, testvérek, hogy a pásztor nélkül valóság az lelki tévejgés. Az igazságnak a keresése, de soha meg nem találása. Azt gondolom, hogy a Földön nincs olyan ember, aki ne szeretné tudni azt, hogy mi az igazság. Akik gyerekeket neveltek, emlékezzenek rá, hogy a gyerekek mindig ezt kérdezik. Hú, de sok kellemetlen helyzetbe beleviszik a szülőket, mert nem jó helyen érdeklődnek. De mindig ez érdekli őket. Mi az igazság? Mi az igazság? Édesapám gyülekezetében egyszer egy édesanya jött egy gyerekkel, leültek az első sorba, és amikor édesapám fölment a szószékre, akkor a gyerek a csendbe megkérdezte az édesanyját, hogy az ott az Isten? Az édesanya nagyon kellemetlenül érezte magát. Mert a gyerekek tudni akarják azt, ilyenek vagyunk, nem tanítottak rá, ilyenek vagyunk mindannyian, hogy tudni akar, hiányzik az igazság. Mi az igazság? Testvérek, a hírportálok és a bulvár az ezért virágzik, ezért fogy, ezért eladható, mert valami olyan igényt szolgálnak ki, ami mindenkiben ott van. De ki fogja megmondani az igazságot? És megmondja-e valaki az igazságot? Olykor, amikor már kéznyújtásra vagyunk az igazságtól, akkor mi szokott történni? Ami mindenkit izgat, hogy na mi az igazság? Akkor előáll egy grémium, és azt mondja, 100 évre letitkosítottuk. Az ember azt mondja, ezt se fogom megtudni. Ezt se fogom megtudni. Az én generációm már nem tudja meg. Testvérek, az ember azonban nem csak a földi élet igazságait nem tudja, hanem amilyennél még jobban izgatja a legtöbb embert az, hogy mi az igazság az egész élettel kapcsolatosan. Mi a valóság? Egyáltalán mi az élet? Miért vagyok én itt? Ez itt az egész, amit életnek nevezünk? Vagy tényleg van valami folytatás? A folytatásnak, ha van, van köze ahhoz, hogy ez a része az életemnek hogyan zajlott meg, mi történt itt, ami az itt és mostban történik, vajon túlmutat arra, amit most még nem látok. Testvérek, ez az igazság minden embert izgat, és azt kell, hogy mondjam, hogy a pásztor nélkül valók futószalagon kapják a különböző elképzeléseket, feltételezéseket, okoskodásokat, amelyek mind az igazság matricáját viselik, de valójában mind hamisítványok. Az igazság hamisítványai. Vannak nagyon népszerű hamisítványok, amelyek az igazsággal majdnem megegyezőek, de igazság, testvérek, csak egy van. Csak egy van. Erről beszél a Zsoltáros. Az igazság ösvénye az a pásztor ösvénye. Az a pásztorhoz van kötve. Rajta kívül senki sem ismeri az igazságot, és csak azok találják meg, akik őt megtalálják, és az ő nyomdokain járnak. Mert a pásztor azt mondta egyszer, hogy én vagyok az út, én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. Amíg nincs pásztor, addig csak tévejgünk. Tévejgünk a világ, és tévejgünk a lelki igazságok forgatagában. A negyedik versben arról ír a Zsoltáros, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvégasztal engem. Azt mondja a Zsoltáros, hogy itt a földi életében békessége van. Megvégasztalt élete van. Fordítsuk meg, mi a fonákja ennek. A fonákja az, hogy a pásztor nélkül való élet, testvérek, az félelemben való élet. Az félelemben való élet. Ha nincs, aki hatalmasabb a gonosznál, aki lehet szellemi, meg testi gonosz is, akkor nem marad más az ember számára, mint a félelem. Azt is értsük meg, hogy nem az a baj, hogy az ember hajlamos mindenben rosszat látni, hanem az ember igazi problémája, az igazi baja az, hogy nem fogadja el azt, aki képes legyőzni a gonoszságot. Aki hatalmasabb minden gonoszsággal. Nem fogjátok félreérteni, remélem, az ember joggal gyanakvó. Nem beteg az, aki gyanakvó. Az ember joggal fél. Nem beteg az, aki mindig fél. Mert akár hiszi az ember, akár nem, az igaz, az igazság azt jelenti ki nekünk, hogy van valaki, aki az életünkre tör. Az a félelem nem magától van, és nem alaptalan. Az a gyanakvás nem alaptalan, testvérek, ami megszületik embereknek a szívében. Annak van alapja, mert van valaki, aki mindent megtesz azért, hogy öljön és gyilkoljon, hogy az őrületbe kergessen, hogy megkeserítsen, hogy halálba kényszerítsen és hajszoljon. És azt mondja az igaz, a jó pásztor, hogy ez az ördög. Az ember ellensége, az Isten ellensége. Azért az ember ellensége az ördög, mert Isten ellensége. És ezért, amíg Isten létezik, ezért az ördög örök ellenség, testvérek. Az ördög örök ellenség. Olyan nincs, hogy az ördög jót akar az embernek. Ilyen nincs. Amíg Isten él és uralkodik, addig az ördög ellensége az embernek. És még ha jót is kínál, úgy kínálja az embernek, hogy az valójában mérgezett. Vannak gyorsan ható mérgei az ördögnek. Jónak tűnik, amit kínál, de gyorsan hat és megöli az embert, és vannak nyújtott hatású mérgei is az ördögnek. És ellene nincsen védelem, ezért marad a gyanakvás és marad a félelem. Hadd mondjam így, mert vannak ilyen okos emberek, akik azt gondolják, hogy hát ha az ördög ilyen veszedelmes, akkor jobb dolog, a barátságot kötünk vele. Akkor inkább haverkodjunk az ördöggel. Hát ha nem, ne féljünk tőle, inkább oldjuk meg a problémát, barátkozzunk vele. Az igazság az, hogy az ördög nem válogat. Nem válogat. És hadd mondjam így, hogy értsük, hogy aki minden ellenállás nélkül a karjába szalad, annak az ördög csak örül. Azokat állítja leghamarabb félre, akik semmilyen ellenállást nem tanúsítanak, hanem barátságot kötnének vele, de az ördögnek az a természete, hogy öljön. Testvérek, akinek nincs pásztora, az kiszolgáltatott, ezért félelemben él. Akár akarja, akár nem. Mondhatjátok nekem, hogy ó, hát nem él minden ember félelemben. Nem. Azért, mert a hamis nyugalom az a félelemnek az egyik álarcos változata. Amikor az ember a nyugalom álarcát teszi magára, jaj, de sokan viselik ezt. Sokan vannak, akik egy életen át viselik a nyugalom álarcát. Aztán ott a halál árnyékának a völgyében, ott lehullik az álarc, és kiderül, hogy egy rettegő ember van a nyugalom álarca mögött. Mi van az álarc mögött? Amögött az álarc mögött, amit sokszor te is hordasz, meg én is hordok. Nem egy félő, egy rettegő, egy gyanakvó ember van ott. A pásztor nélkül való élet, az ilyen élet, és az joggal ilyen élet, mert ellenség van, és nem kevesebb az igénye, mint az, hogy öljön és elpusztítson. Végül hadd szóljak az 5. és 6. vers üzenetéről. Asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van poharam, bizony jóságod és kegyelmet követ engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. Testvérek, a pásztor nélkül való élet az győzelem nélkül való élet. Az életnek a látható része lezárul itt a földön, amikor meghalunk és eltemetnek bennünket. Általános emberi dolog az, hogy a temetéseken, a temetőkben egy-egy halálhír vételekor mindjárt eredményt hirdetünk. Van egy ilyen kényszerünk, hogy mi eredményt hirdessünk. Lezárult egy földi életszakasz, nosza, akik itt maradtunk, hirdessük meg ennek az eredményét. Általában ezek az eredményhirdetések arról szólnak, hogy mindenki nagyon szépen küzdött. Hogy nagyon jó ember volt. Hogy nagyon becsületes volt. És ezek az eredmények és eredményhirdetések arról szólnak, hogy akik most már elmentek közülünk, azok a mennyei kávéházban megérdemelten regenerálódnak, és folytatják a mi haszna életüket. Nem ez az általános? Még mondja is a mondás, halottról jót, vagy semmit? Jót, vagy semmit? Egyik generáció így nyugtatja a másikat. De testvéreim, pásztor nélkül nincsen győzelem. Teljesen mindegy, hogy mi mit hirdetünk itt ki a földön, egy élet lezárultakor. Teljesen mindegy, hogy mi tapsolunk, sírunk, szörnyülködünk, vagy örülünk, mert az ítélet nem a miénk. De egy dolgot tudunk, Pásztor nélkül nincsen győzelem, mert a győztes nélkül nincsen győzelem. És ebben a világban egy győztes van, ez pedig az Úr Jézus Krisztus. Úgy mondja a Szentírás, hogy az ő győzelme a mi hitünk. Az ő győzelme a mi hitünk. Majd mi is győzünk, azaz egykor fel fogunk támadni. Le fogjuk győzni a halált ő általa. De most ez nekünk itt levőknek hit. Azonban azért erős hit, mert bizonyítékon nyugvó hit. Jézus Krisztus él. Ez a mi hitünk. Azt mondja az írás, a hit pedig a remélt dolgoknak a valósága, és a nem látottakról való meggyőződés. Amit ott Dávid leírt, az az ő meggyőződése. A nem látottak felől való meggyőződése. Azt mondta, az Úr házában fogom lakozni életem minden idejében. Akinek nincs kapcsolata a győztessel, az nem fog az Úr házában lakozni. Az maga nem lesz győztes. Teljesen mindegy, hogy hogy élte meg itt a földön az életét. Aki nem kötelez oda magát Jézus Krisztushoz. Testvérek, az elveszett ember, az vesztes ember. Ha nem az Úr a pásztorod, kedves testvérem, ha nincs közted és közte a hit köteléke, ha nem vagy tőle függő ember, akkor elveszett és kiszolgáltatott ember vagy. Akkor pont az ellenkezője igaz rád, mint amit Dávid ebben a Zsoltárban leírt. A jó élet, az örök élet ott kezdődik, és ott végződik, hogy az ember hallva az Úr hangját, az ő hívó szavát, oda menekül hozzá. Igent mond az egyetlen pásztornak, aki győzött, aki maga az élet, aki maga az igazság, és aki maga az út az örök életre. Minden, ami életre és halálra szükséges nekünk, testvéreim, az nála és benne van. Ezért, akik olvassátok ezt a Zsoltárt, hadd biztassalak benneteket, ne meneküljetek előle, hanem meneküljünk egy szívvel és egy lélekkel hozzá. Akik ma közülünk talán először hallottak erről, jöjjenek Jézus Krisztushoz, meneküljenek hozzá, hogy meggyógyulhasson az életük. Hogy végre egyszer ki tudják mondani azt az életben, hogy elég, elég. Hogy köszönöm, amin van. Hogy köszönöm, amivel megajándékoztál. Hogy elég, mert te vagy az enyém. És akiket elcsábított az Úr Jézus Krisztustól ennek a világnak a sokszínűsége, kedves hívő testvéreim, akik újra elkezdtetek és elkezdünk beleveszni a csili-vilinek a hajtásába, a nem elégbe. Hadd szóljon nektek és nekem is ez a Zsoltár, menjél oda a pásztorhoz. Mert nem az a bajod, amit ebben a földi életben nem kapsz meg, ami nem lesz a tiéd, hanem egy bajod van itt a földi életben, ha odahagyod a pásztort. Ha elfelejtkezel róla. Ha elkezdesz eloldalogni, hallod még, de már nem annyira, aztán egyszer majd nem is fogod már hallani. És végül talán fogalmat se lesz róla, hogy hol van a pásztor? Ne menjél el. Amikor hallod az ő hangját, akár ezen a mai napon is, akkor meneküljél hozzá. Mert az ellenség ott lesekszik, tereád is vár. És amikor haló távolságon kívül kerülsz, akkor lecsap rád. És a pásztor nélkül nincsen győzelem, mert csak egy győztes van, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus, a jó pásztor. Bárcsak lenne mindannyiunknak ez a Zsoltár személyes vallomásává, itt van előttünk a lehetőség, éljünk ezzel, hogy elmondhassuk Dáviddal, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyén járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vesződés botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal. Csordultig van a poharam, bizony jóságod és kegyelmet követ engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a 742. dicséretünket keressük ki. 742. dicséretünknek az első három versét fogjuk énekelni. Légy csendes szívvel és békével életednek Istenében.
Csendes szívvel és békével életednek Istenében. Ő bír örömnek bőségével, véle boldogulsz mindenben. Föld és ő fényes napot, őtől lejön minden végságod. Légy csendes szívvel, ő bír végsággal kegyet, mely fethetetlen. Ahol ő van, nem sért semmivel, hordozzon bármiségekben. Sok nyavajádat elfordít, a halált is kezében tartja. Légy csendes szívvel, ha egy sem volna e világon, kire magadra bízhatnád, akkor is állna oldaladon, és hűségét tapasztalnád. Őt adja titkos bánatid, elvenni, mikor kell az okot. Légy csendes
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Bizony el kell előtted csendesednünk, mennyei édesatyánk, mert miközben kínálod oly régóta, oly sokszor és olyan sok formában nekünk a te szövetségedet és a te szövetségednek mindenféle áldását, mi még mindig vonakodunk, mi még mindig inkább menekülünk előled, ahelyett, hogy oda térnénk te hozzád. El kell csendesednünk, mert noha mindennel megajándékoztál már bennünket, ami az életre és halálra szükséges nekünk, mi újra és újra hajlamosak vagyunk elégedetlenekké lenni. Kérünk téged, oldozzál föl bennünket abból, hogy elhagyunk téged, hogy nem járunk azon az ösvényen, amely az igazságnak, az életnek az útja. Könyörülj meg rajtunk, jöjjél utánunk, elveszettek után, és gyűjtsél oda magadhoz. És adjad, hogy a mi szívünk megtalálja nálad azt a békességet, amit elvesztettünk és elvesztünk újra és újra akkor, amikor odahagyunk téged. És különösen is kérünk azokért, akik még soha nem tartoztak a te nyájadhoz, hogy szólítgassad őket is, hogy megérthessék, van lehetőségük hozzád térniük, és nálad megtalálni mindazt, amire teremtettségünknél fogva szükségünk van. Így gondozzál bennünket a te nyájadat. Így gyarapítsál bennünket üdvözülőkkel, hozzád hittel, oda térőkkel, és tegyél bennünket abban egyé, hogy függőségbe kerülünk tőled, hogy életünket, életidőnket egy szívvel és egy lélekkel adjuk neked oda, szánjuk magunkat oda arra, hogy a te követőid legyünk, Úr Jézus Krisztus. Dicsőítünk téged a te győzelmedért, amely nekünk elég, és dicsőítünk téged a győzedelmes hitért is, amelyben kegyelmedből részesítettél és részesítesz bennünket. Kérünk, hallgasd meg, amikor most ebben a percben hozzád kiáltunk, személyesen is a magunk csendjében. Amen. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, folytassuk könyörgésünket, imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Mert én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zárjuk énekszóval Isten tiszteletünket, 291. dicséretünket fogjuk énekelni mindhárom versével. A 291. dicséretünk így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.